Volt egy tanítványom, úgy hívták, hogy most álnevet fogok mondani, csak nehogy véletlenül kimondjam az igazit, mert olyan is volt már egyszer, hogy álnevet használtam, aztán egyszer kimondtam az igazit. Nevezzük Gézának. Tehát volt egy Géza nevű tanítványom, szülei autóbalesetben 9-10 éves korába Gézának meghaltak. Én őt azt hiszem, hogy 16 vagy 17 éves korában ismertem meg, Gézát, aki beszélt az anyukájáról, beszélt az apukájáról, ott laknak egy Pécs melletti kis városban, vagy most már nagyobb városban. Az anyukája így, anyukája úgy is, amikor gyerekkorában ez történt, amikor gyerekkorában az történt, ide mentek, oda mentek, és nem nagyon értettem ezt, hát hiszen tudtam róla, mert a tanárkollégák mondták, hogy hát ennek a fiúnak meghaltak a szülei, pici korába. Nem értettem, hogy hogy lehetnek akkor ő neki mégis szülei, vagy nem utalt arra, sokszor, többször beszélgettünk, és nem utalt arra, hogy nevelő szüleim, nem beszélt arról, hogy ezek a szülei, ezek nem valóságosak, hanem tulajdonképpen neki meghaltak a szülei, hanem ez az ő életében nem volt jelen ez az esemény. Tehát egy történetet szőtt magának, visszamenőleg, megírta a saját élet történetét, és a múltját szépen elfeledte. Hogy volt az régen. Volt egy története, amiben az először nyilván a saját maga által elképzelt, kitalált dolgok kerültek be, aztán maga is talán elhitte, és ez a történet, ez élt benne, ő abban a kisvárosban született, mármint Géza, így történt vele ez és ez és ez és ez. És a környezete tudta, hogy hát a szülei nem élnek, de mégis az ő életében valahogy ez nem volt jelen. Hát aztán előbukkan, ő elfeledtem, ugye ez a cím, erre próbálnék így utalgatni, vagy rákapcsolódni, hogy feledhetném el a múltamat. Ő elfeledte ezt a részét az életének. Hát nagyon komoly jellemhibái voltak Gézának. Mindenkinek a tetszeni szeretett volna, mindenkinek azt mondta, amit hallani akart. Valahogy olyan képlékenyre alakult a jelleme. Tehát érezni lehetett, hogy valami nagyon nincs rendben. Nagyon nincs rendben Gézával. Ma nem tartom vele a kapcsolatot, de volt egy nagy konfliktuskezelés, egész iskolai szintű konfliktuskezelés, és ennek a célpontjába szerencsétlenül került. Most ebben nem megyek mélyebben bele. Tehát, hogy valahogy ugye érezzük, hogy ez az elfeledném a múltamat, ez nem az igazi. Tehát amit itt Géza csinált, ez nem az igazi. Talán a kérdező, aki az internetre feltette ezt a kérdést, és sokan rá klikkeltek ezt, hogy mondják, hogy a Facebookon? Nem klikkelni, hanem úgy, hogy integettek a kezükkel. Lájkolni, na bocsánat. Tehát, hogy így, már a kezet azt láttam. Tehát, hogy rá lájkoltak sokan erre a dologra, hogy igen, akkor ez nekem is a kérdésem, hogy feledhetném el a múltamat. Bizonyosan nem így értik ezt az elfeledést, hogy töröljük ki az emlékeink közül a múltunkat. Miért kellene akkor mégis a múltat elfeledni? Ez is érdekes, hogy az is beugrott, hogy múltat végképp eltörölni, rabszolga, hadd indulj velünk. Tehát ez kicsit inkább erre a Géza nevű történetre utal, hát itt a múlt eltörlése itt is a gyökereknek az elszakadását eredményezi. Miért kellene mégis a múltat elfeledni? Mit gondolhat a kérdező? Hát talán azt, hogy azért kellene a múltamat elfeledni, vagy feldolgozni, vagy Jézushoz vinni, mert kellemetlen, rossz dolgok vannak benne. Olyan dolgok vannak benne, amelyektől én meg szeretnék szabadulni. Olyan dolgok vannak benne, amelyektől szabad szeretnék lenni. Olyan traumák vannak a múltamban, amik egyszer vagy többször értek engem, amelyekre azt szeretném mondani, hogy legyen már vége a hatásának. Olyan sebek fájnak a lelkem mélyén, amelyek amelyeket nem is tudok felfedni senkinek, mert olyan piszkosak, olyan szennyesek esetleg, vagy a szégyen kötődik hozzájuk a múltamba, hogy Istenem, hogyha én azt valaki megtudná rólam, akkor egyszerűen összedől az a kép, amit én itt alkottam magamról. Azonnal összedől az a kép, amit én alkottam magamról. Tehát ami én most vagyok, ahogy én most kinézek, amit én gondolom, hogy gondolnak rólam az emberek, az azonnal összerombolódik. Ha azt tudnák rólam, hogy ott és akkor mit csináltam, vagy mibe voltam benne, vagy hogy volt ez. Ezek olyan sebek, amik belülről égetik az embert. Na hát ide érkeztünk meg, amikor arról beszélünk, hogy tudnám elfeledni a múltamat. Nagyon sokan kínlódunk ezzel, hogy a múltunkban lévő vérző sebeket kötözze már be valaki. Kötözze be valaki azokat a sebeket, amik a múltunkban vannak. És azért nehéz megtalálni ezeket a sebeket, mert hogy időnként mi azért rátesszük ám a raktapaszt, hogy ne is lássuk. Rátesszük a raktapaszt ezekre a mély vérző sebekre, amiket talán még gyermekkorunkban, talán még korábban szereztünk, és akkor szivárog alul a vér. Tehát, hogy hiába tesszük a felejtés raktapaszát ezekre a sebekre, egész egyszerűen nem gyógyulnak be. Nem gyógyulnak be. Ott vannak a sebeken az általunk kitalált felejtés raktapaszok, és nem gyógyulnak be. És egy idő után a sebek azok, ugye nem is tudunk róla, hogy léteznek. Elfelejtjük. Csak azt vesszük észre, hogy egyszer csak valami kapcsán borzasztó indulat tör elő belőlünk. Vagy szeretnénk, hogy ezek a sebek begyógyulnának, és valami kiállt belőről, csak nem találunk oda ezekhez a sebekhez. Láttam egy jó filmet, Érintések, az volt a címe. Látta valaki? Interneten a filmnet7.com-on lehet nézni. Ugye ez a reklám volt, mert itt keresztény filmek vannak. Tehát filmnet7.com. Érintések, az volt a címe. Egy utcalány mutatott be a film. Nem volt ellenszenves az utcalány. Megnézi az ember, hogy kínlódik a saját életével. Hogy kínlódik azzal, hogy ő neki azt kell csinálni, amit nem szeretne, de mégis csak ebből él, de mégis valami miatt nem tud szakítani ettől a dologtól. És ahogy mentünk befele ebbe a filmbe, egyre inkább nyilvánvaló lett a filmnéző számára, hogy ez a lány, ez óriási sebekkel rendelkezik, és hát ez nem kapott egy ölelést az egész életén keresztül. Gyermekkorában nem volt, aki megölelje. Akinek meg kellett volna ölelni az apja, az meg olyan dolgokat tett vele, ami nem az ölelés, hanem annál sokkal rosszabb és nem odavaló. Ezekkel a sebekkel éli végig az életét, és az egész lénye azért kiállt, hogy gyógyuljon, szeretetet kapjon, és jár ágyról ágyra szeretetért, de nem kapja meg, mert ezt így nem lehet megkapni. És már-már, amikor elfelejti a múltját, akkor kénytelen egy közösség miatt ezeket a sebeket felszakítani, ami nagy fájdalommal jár, amikor rárakta a felejtés tapaszát. Mondok mást. Ölelés nélkül felnőtt gyerekek keresik a szeretetet. Keresik azt az ölelést, amit nem kaptak meg gyerekkorukban. Azt a jó szót, hogy szeretlek, amit nem kaptam meg gyermekkorunkban. Keresik esetleg megint csak ágyról ágyra. Vagy közösségről közösségre, mindenkinek meg akarnak felelni. Rendszeres molesztálás áldozatai. Vagy elkövetői. Akik rá akarták rakni a sebet, a sebre a tapaszt. Valami nincsen rendben belül, valahogy az a seb vérzik. Vagy egy-egy haláleset, amit nem tudott az ember elfelejteni, feldolgozni. Sebként ott van az ember lelkének a mélyén, és szivárog belőle a vér, de inkább jobb nem foglalkozni vele, jobb nem tudni róla, jobb otthagyni, jobb inkább nézzünk a dolgoknak a szebb része felé, olyan szépen süt a nap, annyira vidám minden, éljük az életet, amerikai ki, smiling, ezt mutatja minden. És valahol, amikor meg a saját hitelességemet szeretném magamnak is bebizonyítani, hogy van miért élnem, hogy igazán sikerül az életem, akkor meg újra és újra megtalálom azokat a kedvenc bűnöket, amiknek a gyökere ezekben a sebekben van. Tehát biztos, hogy nem arra utal a kérdező, amire az elején itt Géza bebizonyított, hogy felejtsük el, adjuk. Pont az ellenkezőjére. Hol gyógyulhatnának meg a múltamnak a sebei? Esetleg olyan sebek, amiket még a gyülekezetnek, a lelkészének sem mondanék el, mert Istenem, ide járok ebbe a közösségbe, milyen régóta. És hát, és mi van, hogyha egyszer csak így összeomlik az a kép, amit én magamról mutattam? Vagy amit gondolok is magamról. Olvasok egy igét. Ide illik. Jézus mondja, azért kerül a lámpás a szobába, hogy a vék alá tegyék, vagy az ágy alá. Nem inkább azért, hogy a lámpatartóra tegyék? Mert ami el van rejtve, csak azért van elrejtve, hogy napvilágra kerüljön, és csak azért lett rejtetté, hogy nyilvánvalóvá legyen. Tehát titkokról, tabukról azt mondja Jézus, hogy ami el van rejtve, azért van elrejtve, hogy nyilvánvalóvá legyen. Persze én tudom, hogy vannak titkok, nem mondjuk el senkinek, mindenkinek meg kell, hogy a saját titka legyen, de ezekről a titkokról az az Isten igazsága, hogy ezeket a titkokat fel kell fedni. Fel kell fedni Jézusnak. Ezek olyan titkok, amelyek megbetegítenek bennünket. Olyan tabuk, amelyeket megbetegítenek bennünket. Ezeket fel kell fedni Jézusnak, ezeket a titkokat. Akkor is, és azért nem merünk hozzányúlni, mert szégyen kötődik hozzá. Mert borzasztóan szégyellem, hogy az velem megtörténhetett. Vagy borzasztóan szégyellem, hogy azt én akkor úgy megcsináltam. Bárcsak ne tettem volna. És érdekes, még talán eszembe se jutott, hogy Jézushoz lehetne vinni. Hiszen hát nincs olyan bűn, amit ő ne bocsátana meg. Persze mi bizonságtételben sokszor itt elmondjuk, meg nagyon vagány és fiatalok, sok evangelizáción hallottam én már, hogy ittam, kábító szereztem, most nem akarom nevetségesíteni, mert persze ez is súlyos dolog, ittam kábító, tehát a vagány bűnöket elmondjuk, a vagány bűnöket, hogy igen, milyen vagány volt ő, és akkor ott megtért. De mi van azokkal a bűnökkel, amihez szennykötődik? Evangelizáltam Pest-Szent Erzsébeten, evangélikus gyülekezetbe. És az utánam jövő bizonságtévő elmondta, hogy pornófüggő. Most letette eszem 2 vagy 3 nappal azelőtt. Hogy azt a szeretetet, amit ő nem kapott meg kisgyerek korától fogva, azt a intimitást, azt a közelséget, egész egyszerűen a mostani számítógépes világba ezen próbálja meg pótolgatni. Hát akkor ki ő neki a fontos? Hát mi az életének a lényege, az értelme? És így érkezett meg Jézus szeretetéig. Na ez a súlyos, amikor kiáll ezzel a szégyenteli bűnnel a gyülekezet elé. Nagyon bátor fiatalember volt. Tehát vannak tabuk, elrejtett dolgok, amiről nem lehet beszélni. Én se szeretnék rágondolni, mert ha rágondolok, összeomlok. A rólam kialakított kép összeomlik, szégyen kötődik hozzá, nem akarok róla szót ejteni. Ezeket a titkokat, súlyos titkokat ez a kérdés, hogy tudnám elfelejteni? A múltamban, hogy tudnám elfelejteni? Jézus azt mondja, hogy tedd nyilvánvalóvá számomra ezeket a dolgokat. Vagy ha csak sejted, hogy a lényed mélyén van valami ilyesmi. Csak valami halványan dereng az emlékeimben. Halványan dereng, hogy ott valami furcsa dolog történt, vagy az nem volt úgy jó. Akkor kezdjünk el imádkozni azért, hogy Isten felszínre hozza ezeket a titkokat, ezeket a tabukat. Hogy ezek nyilvánvalóvá legyenek. Ezeket a rejtett dolgokat Mert lehet, hogy a felejtés tapasza van rajta, barátom. És szivárog alóla a vér. És valahogy valamit meg tudnék találni, ha elkezdeném Jézussal együtt keresni. Azt mondja Jézus, hogy tedd nyilvánvalóvá számomra, úgy is tudom, hogy akkor úgy volt, hogy akkor az történt, akkor azt csináltam. Ne féljél. Ne féljél, tudom, hogy szégyen kötődik hozzá. Tudom, hogy szégyen kötődik hozzá, vagy tudom, hogy az egy nehéz dolog. Hogy félsz attól, hogy hozzáérsz ahhoz a saját sebedhez, és akkor újra fölszakad. Igen, de ha Jézussal együtt sikerül hozzá nyúlni, hozzáérni, akkor az a fölszakadás az nem lesz olyan fájdalmas. Azt túl fogod élni. Azt túl fogod élni. Ő garantálja azt, hogyha valaki az ő ujjaival érinteti meg azt a sebet, akkor az a seb be fog gyógyulni. Garantálja azt. Persze fél az ember attól az érzéstől, mert mi történik, amikor ilyenhez hozzáérünk? Hát könyörgöm, az történik, hogy belesüppedek egy mocsárba, úgy érzem, hogy teljesen a mélyén vagyok egy érzésnek, amiből nem tudok megszabadulni, nem tudok kijönni. Hál' Istennek, hogy nem kell foglalkoznom vele. Azt mondja Jézus, hozd hozzám, amit rejtegetsz. Egy bibliai történet. Én szerettem ezeket a bibliai történeteket azért. Sorvadkező ember meggyógyítása. Sokan ott vannak a gyülekezetben. Jut eszembe, te Árpád szolgált egyszer erről, amikor ifit tartottál. Tázláron is én voltam, nem emlékszem, ez csak, hogy most beugrott. Jó, nem igaz, már készítem az októberről, majd itt mondom. Csak, hogy ne hazudjak. Szóval, hogy sorvadkező ember meggyógyítása. Nagy gyülekezet, nagy közösség, a sorvadkező ember is ott ül a padokban. Valószínűleg az undorító, összesorvadt, már-már, nem tudom, hogy rothadó, lehet, hogy rothadó kezét biztos, hogy eltakarja. Biztos, hogy eltakarja. Biztos, hogy eltakarja. De amikor Jézus azt mondja neki, hogy gyere ide középre, és nyújts ki a kezedet, akkor nem azt a kezét nyújtsa ki, hogy kezed fogjon, ami jó. Nem. Nem azt a kezét. A másikat. A sorvadt kezét nyújtja ki. Mellékesen mindenki látja azt a sorvadt kezet a gyülekezetben. Azt a szégyen teljes sorvadt kezét, amit már kisgyermek korából megpróbál eltakarni. És azt nyújtja ki. És azt gyógyít, akkor gyógyítja meg Jézus. Tehát nem mi vagyunk az elsők, könyörgöm, akinek ilyen dolgot kellene Jézusnak odaadni, vagy felmutatni, átadni. Van már a Bibliában ilyen. Az a baj, hogy tehetjük azt, hogy nem tesszük. Nem tesszük. Engem nem érdekel se evangelizáció, se Jézus. Jól vagyok én így. Leélem ezt a hátralévő 10, 20, 30, 40, 50, 60 évemet. Jó volt, valami katolikus papról hallottam, hogy ez csak eszkózus, bocsánat, hogy állítólag, hogy azt mondták neki, hogy adjon, 90 éves volt, hogy adjon még az Úr 20 évet, azt mondja, ne kösd meg, fiam, Isten kegyelmét, csak 20-at. Tehát, hogy azért ne kössünk meg Isten kegyelmét, mert itt a 20-tól lehet még azért több is. Szóval az a probléma ezzel, mondhatjuk azt, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, mert fájdalmas ezzel foglalkozni, csak az a baj, barátaim, ezeket a sebeket, ezeket továbbadjuk, mert a seb keresi a sebet. A seb az önmagától gyógyulni akar. Apuka, aki azt mondja, hogy úgy agyonvertek mindig gyermekkoromban. Úgy agyonvertek. Apám úgy agyonvert, olyan indulata volt. Mit csinál az az apuka? Én nem fogom verni a gyerekeimet. És amikor elönti a vér az agyát, akkor az történik, hogy ugyanazt csinálja, mint az apja. Mert ez a seb nem gyógyult be. Itt nincs bocsánatkérés a mélyén. Ott szivárog a vér, mert a seb keresi a sebet. Mert továbbadjuk ezeket a sebeket. A molesztálás áldozatából lesz a molesztáló. Milyen érdekes? Milyen érdekes? Amikor gyermekkoromban valamit nagyon rosszul csináltam, nagyon rosszul éltem meg, megpróbálom én is ugyanazt felnőtt koromban megoldani, hogy megcselekedjem, kicselekedjem magamból, hogy ami még megtörtént velem, az megtörténjen még egyszer, ez önkéntlenül történik. Rajtunk kívül lévő erők dolgoznak bennünk. Azért, mert nem is tudjuk sokszor miért, a raktapasz rajta van a seben. Hol a mi sebünk? Hol az én sebem? Hol az én? Mi az, amivel kínlódom nap, mint nap? Amivel nem vagyok elégedett, hogy ilyen vagyok, a fene egye meg, annyit akartam változtatni rajta, és nem tudok. Tudod, mi ennek a cselekedetnek a gyökere? Hogy mennyire vágyok a szeretetre? Hogy mennyire függök a társamtól? Egyszerűen nem igaz, ez nem is normális. Valahol, ahol érzed, hogy nincsen rendjén valami az életedben. Ott kéne a gyökeret megkeresni. Hogy ne add tovább a következő generációra. Mert ez az aztán, amikor harmadik meg negyedik generációra továbbadjuk ezeket a dolgokat. Én is ugyanazt teszem meg, amit megtett az elődöm. Meg megtett az apám, meg az öregapja, meg annak az öregapja. Hogy a fenébe van ez? Hogy a fenébe van ez? Mert ott kellene belenyúlni Jézusnak a sebbe. Engedni Jézus belenyúlni abba a sebbe. Mert onnan vérzel abból a sebből. Onnan vérzel abból a sebből. Másképp nem fogsz tudni szakítani vele. El lehet menni Amerikába is, el lehet költözni. Meg Ausztráliába. Meg lehet nem ismerni az apámat is. Meg az anyámat is, esetleg, hogyha nő-anya kapcsolat. És akkor az történik, ott hol? Jézus abba a sebbe belenyúlt. Félünk a saját sebeinktől. Ismerjük be. De nem szégyen az, ha félünk ám. Nem szégyen az, ha félünk. Mi Jézusunk is rettegett. Szentírása világosan meg, mert ami a szenvedés történet végén van a feláldoztatás előtt, az egy borzasztó rettegés. Tehát van egy ilyen félelmünk ezektől a sebektől. Na most fordítsuk meg, jó? Tehát nem csak az a probléma, hogy a mi saját sebeinket szeretnénk elfelejteni, hanem azokat a sebeket is el szeretnénk felejteni, amit mi ejtettünk másokon. És amiért nem volt időnk bocsánatot kérni, vagy nem tudunk bocsánatot kérni, nem tudtunk bocsánatot kérni, vagy amiért nem akartunk bocsánatot kérni. Tudjátok, hogy vannak, akiknek nagyon nehéz bocsánatot kérni? Nagyon nehéz. Soha nem látta, hogy az otthon az apja az anyjától bocsánatot kért volna. Vagy az anyja az apjától bocsánatot kért volna. Nem volt ez a családi attitűdben benne, hogy bocsánatot kérjek egymástól. Mindenkinek igaza volt, nagy cirkuszok után azt valahogy megbékélt úgy a család. Ja persze, mi az én bajom? Nem tudok bocsánatot kérni. Sebeket okozok, és nem tudom megoldani. Valahogy nem természetes az nekem, oda menjek, hanem főfordul a gyomrom. Természetellenes, hogy én megpróbáljak bocsánatot kérni. Valahogy volt egy ilyen beszélgető társam, akinek az volt a gondja, hogy, és ezt vegyétek komolyan, nem szeretném elbagatelizálni, hogy a feleségének semmiféle ilyen pozitív megerősítés vagy dicséretet nem tudott mondani. És amikor beszélgettünk számtalanszor, eljött hozzám is, mondja, hogy ő tudja, hát mondom, akkor figyelj, ebédnél, akkor próbáld meg legalább mondani, milyen finom az ebéd. És amikor hazaérkezett, nem tudta kimondani. Soha senki nem mutatta meg neki, hogy ezt hogy kell, nem tudott. Nem tudta azt mondani, hogy figyelj, szívem, nagyon, nagyon finom volt ez az étel. Annyira finomat főztél. És nem tudta azt mondani, hogy szeretlek. Nem tudta kimondani, hogy szeretlek. De sírásig kerülgette őt ez az érzés, hogy miért nem tudja a feleségének azt mondani, hogy szeretlek. És odaérkezett, nem tudta. Nem tudta azt mondani valami miatt, hogy szeretlek. Nem volt természetes számára, pedig vagy hallani szeretnénk hányszor, hogy szeretve legyünk, hogy azt mondják nekem, hogy szeretlek. Nem tudta kimondani. És aztán próbáltunk ilyen áthidaló megoldásokat keresni, vele sajnos nem érkeztünk meg Jézusig, mert megszakadt ez a kapcsolat a távolság miatt. Hogy először akkor a gyerekeknek mondja az asztalnál, hogy anyukátok milyen finomat főzött. Nem kell neki, nem kell odafordulva mondani, hanem mondja akkor az asztal gyerekeknek, kisfiam, az anyukád milyen finomat főzött, hogy hallja ő is, hogy igenis értékellek téged. De azt már tudta mondani, de feleségének valahogy nem. Szóval, még az előbbiekben a saját sebeinkkel kapcsolatosan szeretnénk, ha valaki azt meggyógyítaná, ha Jézus belenyúlna abba a sebbe, addig azokkal a sebekkel kapcsolatosan, amit mi okoztunk, meg szeretnénk, hogyha bocsánatot nyernénk. De ugyanez a probléma. Nem tudom valahogy odavinni Istenhez. Valami gátol engem abban, hogy azokat a hibákat, azokat a szégyennel teli vagy nehéz dolgokat Istenhez vigyem, amit én megcsináltam, amit én elrontottam. Azokat a sorozatos szeretetlenségeket. És ráadásul miért kérjek elnézést érte, amikor tudom, hogy újra meg fogom csinálni, mert abban a helyzetben ezt nem tudom nem megcsinálni, meg nem tudom azt nem megtenni, hogy akkor nem vagyok olyan, hanem olyan vagyok újra és újra. Most azért kérjek elnézést, hogy aztán újra megcsinálom. És aztán nem akarom látni, hogy nekem van ilyenem. Aztán rossz lesz a szemem. És Anikó mondta nekem, hogy hé, szemüveges lettél. Lehet, hogy ezért rossz nekem, és a szememre meg kell keresnem majd, hogy mi az oka ennek, nem voltam szemüveges. Vagy van, nem akarom hallani, és akkor fülem meg egyensúlyzavaraim lesznek. Nem bírom megemészteni. Mi van a gyomrommal? Jön Jézus a Betesda Davi beteghez. Ott van 38 év, és idősebb volt a Betesda Davi beteg, tehát 38 év az csak a betegségének az ideje. 38 év múltja ott fekszik a Betesda tava mellett, és gyógyulni akar. Gyógyulni akar. Csak nincs, aki bevigye a vízbe. Van egy terve, egy elképzelés, hogy hogy fog meggyógyulni, és ahhoz ő szeretne mellékelni valakit, ugye az a cél, ott van egy ilyen buzgóár, vagy buzgár, vagy valami forrás a Betesda tavának a környék közepében, és akkor azt mondják az ottaniak, az olyan lehetett, mint a gyógyvíz, harkány, vagy nem tudom, kiskunmajsa a gyógyvíz, kiskunmajsa, hévíz, tehát igen, ez hajdúszoboszló. Tehát jártak gyógyulni az emberek, és felszíni kezelések, azok nagyon jók is voltak, tehát valahol felszínen gyógyultak is az emberek, és van egy célja. Az az elképzelése, hogy nem tud belemenni, vagy bemenni időbe a vízbe, valószínűleg elfoglalják már ott a buzgóár környékét az emberek, vonszolja magát, mert nem jó a lába, és megjelenik Jézus. És az ő elképzelésében megpróbálja Jézus belegyömöszölni. Azt mondja, hogy figyelj, te majd segítesz nekem. Te majd segítesz nekem. Én nekem az az elképzelésem, hogy így fogok meggyógyulni, és legyél ott jelen, és akkor vigyél bele engem a vízbe. Majd én így fogok meggyógyulni. A saját elképzelése megvan arról, hogy hogy fog meggyógyulni, hogy lesz majd az ő élete. És Jézus meg azt mondja, hogy de én tojok a te elképzelésedre. Én nem érdekel a te elképzelésed. Azért nem érdekel, mert az nem jó. De egy kis Jézust ide a far zsebünkbe, vagy a, most nem a Bibliára utalok, vagy a oldaltáskánkba, azt bele lehet rakni. Tehát lehet egy kicsit így Jézus mellé kellve, hogy éldegélni. Egy kis Jézust a mindennapomba szórjak bele. Tehát lehet a saját életemnek a terveibe beleszőni egy kis Jézust is, és akkor már ilyen mai divatosan, mert ugye a kereszténykedő is vagyok egy kicsit, meg Istent is hiszem egy kicsikét, csak semmi értelme nincsen. Mert azok a saját terveim, és a saját terveim mellé oda teszem még Jézust. Jézus azt mondja Betesdai betegnek, hogy dehogyis. Dehogy is. Hát dehogy, azok a te terveid. De azok nem érdekesek. Hanem kelj fel és járj. És Jézus belenyúl ennek a 38 éve beteg embernek az életének a gyökerébe is. Ott gyógyít. Ott gyógyít. Tehát oda nyúl bele, ahova kell, és ott gyógyít. Nem ilyen felszíni kezelést nyújt. Lehet, aki belement abba a buzgóárba 3 év múlva, újra ott van. Újra ott van. Persze nyilván én tudom, hogy sokféle betegségünk van. Nem tudom azt elképzelni, és hadd legyek bátor ezt kimondani, hogy mindent meg fogja gyógyítani Jézus. De vannak betegségek, amik a lelkünkből erednek. Egy barátom, amikor megtért, elmúlt a pikkely sömöre. Pedig kínlódott vele előtte 10-12 éven keresztül. Miért? Nem tudom, ő se tudja. Nem tudom, ő se tudja. Nem tudja. Valamit ott belül, valami ezt hozzáért Jézus. Tehát Jézus nem lehet csak így mellé tenni az életünknek, hogy akkor legyél te is itt kis Jézuska, és akkor majd mi itt eljárunk azért templomba is. Nincs értelme ennek. Annak van értelme, hogy Jézust felhatalmazzuk, hogy nyúlj el bele az életünkbe teljesen. És akkor mi a következményeit viseljük. Mert azért tudjátok, mindig oda kell tenni mellé azt is, hogy mit vár Jézus ezért a dologért tőlünk. Mit vár? Azt várja Jézus, hogy adjam oda az életemet az ő ügyére, az ő követésére. Sőt, ennél egyszerűbben is sikerült megfogalmazni a futballistáknak. Innentől kezdve gondoljam a jóról azt, hogy jó, a rosszról azt, hogy rossz. Jézus, amire azt mondja Jézus, hogy rossz, arról én is gondoljam, hogy rossz. És akkor azt ne csináljam. Amire Jézus azt mondja, hogy jó, arról én is azt gondoljam, hogy rossz. Vagy bocsánat, hogy jó. És akkor azt megcsináljam. Tehát Jézus követni egyszer mind azt is jelenti, hogy egész egyszerűen elfogadom azt, hogy mi a jó és mi a rossz Jézus szerint. És abba az irányba kezd haladni az életem. Megvizsgálom, ez most jó, ez most rossz Isten szerint, bocsánat. És abba az irányba kezdek el haladni. Tehát ő egy ilyen életet szeretne látni, a gyógyulásért hálát, hogy hozzá tud érni a sebemhez, hogy meg tudja gyógyítani a sebemet. Tehát ilyen választ szeretne tőlünk kapni, hogy én az egész életemet most már a te kezedbe bízom, Istenem, irányíts te. Én eléggé elrontottam már meg, én nem tudom koordinálni. Nem tudom koordinálni. Vezess te engem, Jézus. Ezt el kell mondani, és azért szükséges elmondani, mert vannak, akiknek az életébe hozott változást Jézus, de mivel nem tudták, hogy utána mi következik, úgy utána ő teljes életet, teljes követést akar, egész egyszerűen, mint a magvető példázatában az a mag, ami a földbe esik, aztán utána kiszárad, az így el is halt. Volt egy Isten élményük, egy történet az életükben, megérintette egy evangelizáción, egy hasonlón, vagy pedig valami gyülekezeti alkalmon, vagy egy bibliórán, vagy otthoni bibliaolvasás során Isten kegyelme megérintette őket, és akkor föllángoltak, azt mondták, hogy ez igen. Csak nem tudták, hogy mi következik. Nem tudták, hogy mit kell átadni. Nem tudták, hogy akkor hogyan tovább. Volt egy lányom, nem egy lányom, bocsánat, egy ifis lányunk, és ő egyszer egy ifi alkalom után, hát persze egy nagyon jó hétvégi ifi alkalom volt, körbeültünk, körbeli úrvacsora volt, úrvacsorát úgy adtuk körbe lett, az idősebbek megbotránkoznak, de nem baj, nekem már úgy is mindegy. Tehát, hogy az idősebbeknek lehet nem fog tetszeni. Tehát körbe adtuk az úrvacsori jegyeket, kézről kézre, és ez egy olyan nagyon megszentelt alkalom volt, és az egyik lányunk is azt mondja, hogy ő a többieknek a mintájára, mert a többek már döntöttek Krisztus mellett a közösségbe, ő is meg akar térni. És hát bementünk beszélgetni, hát volt egy kis lelkiismeret furdalásom, hogy most akkor én most mit akadályozom itt az Isten munkáját. Hát, ha meg akar térni, akkor térjünk meg. Kicsit flúgos volt a kislány, kellemesen flúgos, tehát ilyen karizmaként mondom ezt, mint Árpádnak is van ilyen kellemesen flúgos karizmája, amit úgy szeretnek a gyülekezetben. Tehát ő is ilyen jó értelemben flúgos volt, és leültem vele, bocsánat, hogy ezt a karizmát ezt nem tagadod, nem is tudnád, tehát nem. Lerírj róla. És mondom neki, hogy te Zsófi, főhatalmazott, mondhatom ezt, Zsófi, te tudod, hogy ez mivel jár? És akkor elmondtam neki, hogy ez mivel jár, hogy egy ilyen döntést meghoz. És azt mondta, hogy akkor ezt ő még akkor ezt nem vállalja. Ezt nem vállalja. Ő még ezt nem tudja vállalni. Tehát neki még szüksége van azokra a dolgokra az életében, amiket eddig is csinált, ő ezt így nem tudja Jézusnak odaadni. Tehát ne legyen már olcsó kegyelem. Azért tudok, ilyen futballisták között nem utultam, egy Bonhoefferi fogalom, olcsó kegyelem, hogy azért láttassam azt is, hogy sok címet elmondott Árpád már itt, az nekem tetszett, a hiúságomat meg is kocogtatta, meg is ijedtem egy kicsit, hogy azt mondja Bonhoeffer, hogy olcsó kegyelem. Tehát ez nem egy olcsó kegyelem, ez egy drága kegyelem. Itt követni kell Jézust. Itt az történik, hogy Jézus hajlandó lesz beállni elém, hogy én kövessem, és Isten pedig, amikor szemből küldeni a büntetést, ami engem ér a saját vétkeim, bűneim, hibáim miatt, elrontott életem miatt, szeretetlenségeim miatt, Azt Jézus, mint egy páncél, mint egy pajzs, mint egy prizma felfogja. Tehát ne, már Jézuson keresztül csak Istennek a fénye érkezik meg hozzám. És az a büntetés, amit én mindezért megérdemlek, nem érkezik meg hozzám. Ezt jelenti Jézus követni. Beállok Jézus mögé, és védve vagyok ettől. Mert megbocsátottak az én bűneim, megbocsátotta Isten. Nincs a bűnnek rám nézve semmiféle veszélye. Ez a drága kegyelem. És miért kell ezt megtenni? Szentírás Máté 12:43-45-ben olvassuk azt. Ez csak így narratív elmondom, megtaláltam, de talán jobb lesz így. Kisöpörnek egy házat. Tisztává teszik a házat. Nyilván a lelkünk házáról lehet szó. És ha az nem telik meg jó cselekedettel, akkor a gonosz lelkek, amit kiűztek abból a házból, azt mondja Jézus, rosszabbakat hoznak vissza magukkal. Ha nem telik meg szent lélekkel és jó cselekedetekkel, ha azt az űrt, ami tiszta lesz Jézus gyógyítása nyomán, Jézus bűnbocsánata nyomán az életünkbe, azt nem telítjük meg jó cselekedetekkel, nem telik meg szent lélekkel, akkor még rosszabb lesz ez az állapot, mint az előző. Jézus a házat kisepri és megtisztítja, és azt mondja, hogy itt nincs vége ennek. De tudnod kell, hogy én arra hívlak téged, hogy járj velem az egész életed folyamán. Add nekem a teljes életedet. A teljes életedet. Azért látjuk és érezzük, ez fontos dolog, hogy az egyházban Jézus nem egy mítosz csupán. Nem ennek, ezeknek a falaknak a kelléke Jézus. Nem egy mítosz. Nem azért van Jézus, hogy ja, itt kell Jézust is mondani, mert bejövünk a gyülekezetbe is, és ez azért ide való dolog. Hanem Jézus az élő valóság, az egyházban lévő valaki, az egyetlen, aki be tudja a te sebeidet gyógyítani. Az egyetlen. Az egyetlen. És nem kell járni máshova a lelki sebeket gyógyítatni. Jézus az egyetlen. De ahhoz az kellene, hogy ezeket a lelki sebeket engedjük felfedetni Jézussal. Ha nem látjuk, akkor engedjük Jézust oda magunkhoz, és azt mondjuk, hogy mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus, hát ezeket a raktapaszokat, amik az életemben régi sebeken vannak, ezekre vedd le ezeket a raktapaszokat, és nyújj bele, érj hozzá. Sokszor ez nem is megy egyedül. Tehát vannak olyan sebek, ezt bátran elmerem mondani, nem is megy egyedül. Tehát kell egy lelki vezető, mert vannak olyan sebek, amik nehezebben gyógyulnak. Nehezebben gyógyulnak. Meg bátorság kell, egy lelki vezető kell bátorságként, hogy a raktapasz eltávolítsa. Hogy segítsen ebben. Mert nem tudom az utat, hogy hogy kellene oda menni. Én hiszem azt, hogy vannak olyan emberek, akiket meg lehet keresni. Hogy ezen az úton, ezen a visszamenő úton, ezen legyenek partnerek, legyenek vezetői annak, aki ezekről a sebekről a raktapaszt megpróbálja levenni, lehántani. Annyit szeretnék még mondani, hogy kell tudjátok, hogy a bűn az teher. Ha ezek a sebek, ezek nagyon terhesek. Egyáltalán az embernek nagyon sok energiája megy el arra, hogy ezt a raktapaszt fenntartsa. Nagyon sok energia megy rá el. Nagyon sok. Leköti az energiáinkat. Ezért szeretnénk titkon, hogy ezek a sebek, ezek gyógyuljanak be. Azért mennek ám a bűnügyi nyomozók korán nyugdíjba, mert sok bűnt láttak az életükben. Sok bűnt láttak, olyan dolgokat láttak az életükben, megterheli őket. Ezek szörnyű terhek tudnak lenni. Hát még ha másét látom. Na most őszintén, van-e valaki, akinek szüksége van a mi terheinkre, a mi bűneinkre, a mi életünknek a mocskára? Nincsen senki se. Mert hogyha hallgatom normális észre, hallgatom az ismerősömet, aki háromszor elmondja ugyanazt nekem, amiben benne van, és ilyeneket mond, és terhes dolgokat mond el számomra, akkor engem is leterhel, hát már egyszer nem nagyon akarom meghallgatni, könyörgöm. Hát az ő terhes élete, az engem is terhel egyszer s mind. Hát dehogy is, hát jaj, már megint hív telefonon, de nem akarom elmondani, majd holnap inkább, mert most nem vagyok jó hangulatban. De ezek terhes dolgok azért. Na most senkinek nincs szüksége a te életünknek erre a mocskára. Jézus Krisztusnak szüksége van rá. Csak Jézus Krisztus az, aki azt mondja, hogy hozz a titkodat hozzám. Hozz a titkodat hozzám, és én ezt lelkecsebét meggyógyítom. És bűnbocsánatot adok a te életedre. Ne mondd azt, hogy az enyém olyan, az én dolgom olyan, amit nem lehet feldolgozni. Persze nyilván az ember elkezd így védekezni belül, csak én azt próbálom most szemezgetni. Ne mondd azt, hogy az enyém olyan nehéz, nem lehet fel, azt nem lehet feldolgozni. Van ilyen érzése az embernek sokszor. Vagy hogy az enyémre nincsen bocsánat. Nincs bocsánat rá. Ez az a hozzá kapcsolódó szégyen mondatja veled. Ez nem igaz. A hozzá kapcsolódó szégyen mondatja veled, hogy az enyémre nincs bocsánat. Van bocsánat rá. Pont ezt szeretné Jézus. Ne higgyél annak, aki azt mondja, akár egy belső hang is, hogy nem, ez szégy, ez nem fog megváltozni. Ehhez nem lehet hozzáérni. Ezt nem fogják megbocsátani nekem. De igen. Jézus azt mondja, hogy ne hallgass erre. Ne hallgass erre, mert nem igaz. Nem igaz. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket. Ezt mondja Jézus neked. Gyere ezzel a dologgal hozzám, és én békét adok neked. És megkaphatod te is azt, hogy megbocsátattak a te bűneid. Eredj el is többé, ne vétkezzél. Nem igaz, hogyha belső hang azt mondja, hogy ezekre nincsen bocsánat. Ez biztos, hogy nem. Nincs olyan, amiért Jézus ne halt volna meg. Hát könyörgöm, Jézus korlátozzuk le, hogyha azt hisszük, hogy az ő kereszt áldozata az nem elég mindenre. Mindenre elég. Mindenre elég. Hiszen hát nem igaz, hogy néha úgy viselkedsz, hogy nem ismersz magadra? Honnan van ez? Honnan van ez? Vagy néha olyan rossz érzést tölt el, hogy nem tudod, honnan van az érzés. Nem tudom, honnan van ez a rossz érzés, amit eltöltött. Semmi kiváltó oka nincsen. A sebből van. A sebből jön az a rossz érzés. Már leszakadt az érzés a sebről. Nagyon vastag tapasz van rajta. Jézus azt mondja, hogy engedj hozzá. Engedj hozzá. Jézus Mária Magdolnát meggyógyította sebeiből. Jézus a házasságtörő asszonynak azt mondta, hogy megbocsátattak a te bűneid, eredj el is, többé ne vétkezzél. Dönts Jézus mellett és fedd fel a sebeidet. Lehet, hogy egyébként csak most dereng valami a múltadból, vagy nem tudom, lehet, hogy van itt valaki, aki csak most dereng valami a múltjából, hogy ott volt valami. Hiszem azt, hogy a Szentlélek föl tudja ezeket a sebeket, vagy ezeket a tapaszokat annyira emelni, hogy pillanatig is aláláson az ember, hogy ilyen is ott van valami, ami nincsen rendjén. Hadd szólok azokhoz is, akik már döntöttek Krisztus mellett, mert ezt is fontosnak érzem, hogy tudom, sokan vagytok itt ilyenek. Nem lehet, hogy azért akadtatok meg esetleg az úton, azon az úton, amin követitek Jézust, hogy van valami a múltban, a múltadban olyan seb, amit még nem fedtél fel Jézusnak. Hogy van valami, amit még nem fedtél fel Jézusnak. Nem 7 év után, 7 hittel, vagy hitben eltöltött év után jött fel egy olyan emlékem, amitől rendesen megijedtem, hogy hát én ilyen dolgokban voltam benne, én ezt csináltam, és hát hatással volt az életemre. Hatással volt az életemre. 7 ilyen év után, amit én Jézussal együtt jártam, tartott arra alkalmasnak engem Jézus, hogy fölfedje előttem a sebemet. Az egyiket. És ezok után tudtam azt mondani neki, hogy ez Istenem, hogyha így felfedted Jézus, akkor hozzá kell érjek, hozzá kell, hogy nyúljak. Sokszor itt akadnak meg életek, hogy elkezdenek az Úr útján járni, mennek is, és aztán elgyöngülnek, mert valahol valami akadály van. Van valami érzés, amivel nem bírnak. Tartunk már 1 óránál? Jó, akkor most már tényleg befejezem. Jézus arról annyit, hogy nem kell félnünk, mert ő megsebez, de be is kötöz. Azt gondolom, hogy vannak ilyen amerikai evangelizációk, most próbáltam én is úgy öntözni, a fényes nyakkendőt vettem fel, meg te mondta az Árpád, hogy hagyjam ki kinn a magyar válogatott sálamat, mert az nem illik ide, mondom, jó, hát azt kihagyom. A gyülekezetet ne bontránkoztassam meg. Nagyon komolyan mondom, hogy én nem kezdek el arról beszélni, hogy nem is lenne egy magyarszerű dolog, hogy jöjjön ki, aki úgy gondolja, hogy neki fontos dolga van itt. Most sokatnak tudom, hogy borsózik a háta. Fú, egyszer én is, amikor így ültem a másik felén, akkor ilyet mondtak, hogy jöjjön ki. Dehogy megyek ki. Tehát inkább azt mondanám, hogy más 2 utat ajánlanék. Ha elérkezel oda, hogy te át tudod adni életedet Jézusnak, mert úgy érzed, hogy a te szíved ajtaján igenis kopogtat Jézus. Elérkezett az idő arra, hogy én eldöntsem azt, hogy én azt fogom ezek túl az életemben gondolni jónak, amit Isten gondol, hogy jó, és azt fogom gondolni rossznak, amit Isten gondol, hogy rossz. És ezek között, a cölöpök között próbálok meg járni. Így próbálom élni az életemet. És megpróbálom összegyűjteni ezeket a vétkeimet, és imába leteszem Jézusnak, hogy adjon bűnbocsánatot rá, meg fogod kapni a bűnbocsánatot. Akkor írd be a Bibliába, a tiédbe. Vagy ha nincs, nyissál egy Bibliát. Hogy Istenem, én ekkor és ekkor átadtam magam neked, és én komolyan veszem a te szavadat. Én az egész életemet ráteszem a te követésedre mától. Mától. Ez egy nagyon jó módszer. Láttam egyszer egy ilyen énekes könyvet. Vagy én azt is hiszem, hogy tudunk mi is abba segíteni, hogy esetleg ezen a nehéz ajtón, majd az utolsó alkalomnál ezt az igét is fogom használni, vagy textusul használni, hogy Jézus az ajtó. Ezen az a nehéz ajtón átsegítsünk valakit. Tehát tudunk ebbe segíteni mi is. Lelki pásztor kollégáim együtt mondatom. Ha valaki elérkezett oda, hogy az életében Jézusnak a hívását érzi, akkor ezt is tudja jelezni következő napokban.